Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. A sztoriban vendége Garamvölgyi Flóra, aki arról írt legutóbbi cikkében, hogy két ismert, fehér felsőbbrendűséget hirdető amerikai is beiratkozott az ELTE egyik nyári kurzusára. Szervusz Flóra, köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást.
Méghozzá Athénból ugrottál be ide Budapestre, ahol egy olyan konferencián vettél részt, ahol újságírók voltak a hallgatók, és nagyon kúrens téma volt a szélső jobbról való újságírást, ennek nehézségei, buktatói. Pontosan mi érdekelte a hallgatóságot?
Az előadásunk, vagyis a panelünknek a témája az, hogy hogyan beszéljünk, hogyan írjunk a szélső jobbról. Erről adtunk elő négyen, akik ezzel a témával foglalkozunk. Két görög és egy francia kolléga volt még velem, ők ugye a saját országukról, én pedig az Egyesült Államokról és Magyarországról beszéltem a panel során.
Nagyon óvatosan kell hozzányúlni ehhez a témához. Milyen buktatói lehetnek? Aztán majd rátérünk a te cikkedre is konkrétan, mert nyilván te is végigmentél ezeken a stációkon.
Igen, ennek a témának rengeteg buktatója lehet, hogyha valaki éppen most kezd erről írni, vagy most kezd ezzel foglalkozni. Elsősorban a legfontosabb kérdés az, hogy hogyan ne adjunk ezeknek az embereknek platformot, és hogyan ne ismételjük meg azokat az üzeneteket, amiket ők terjeszteni szeretnének. Tehát hogyan ne essünk bele abba a hibába, hogy újságíróként gyakorlatilag mikrofont adunk ezeknek az embereknek a kezébe, és felnagyítjuk, felhangosítjuk az ő szélsőséges, kirekesztő, rasszista, esetleg antiszemita üzeneteiket.
Tehát ne legyen reklámacikk, nagy teret az önnézeteiknek, de mégis valamilyen módon definiálni kell, hogy miért gondoljuk róluk azt, hogy miért gondolja róla azt a társadalom egy része, hogy ők szélsőséges nézeteket vallanak. Nézzük meg ezt konkrétan azon a cikken, ami most megjelent a Szabad Európa oldalán a tetolatból. Ugye itt két amerikai férfiról van szó, akik, ahogy a bevezetőben is mondtam, fehér felsőbbrendűséget hirdetnek. Valami úton módon az ELTE egyik nyári 4 hetes magyar nyelvi kurzusára beiratkoztak, bejutottak. Mit kell róluk tudni?
Alapvetően alkalmazni fogom azt, amiről beszéltem az előadásom, és most egyszer el fogom mondani a nevüket, de alapvetően nem feltétlenül szeretném őket celeb státuszba reptetni, tehát Greg Johnsonról és David Jadiról van szó. Greg Johnson már 4 éve Magyarországon él, 2019-ben költözött ide, amikor Norvégiából kitiltották, mert egy ottani tömeggyilkos mellett kifejezte a támogatását a blogján.
És Breivik volt, ugye, aki Utøya szigetén mészárolt le fiatalokat, erről nagyon sokat lehetett olvasni akkoriban a hazai sajtóban is.
Igen, és az, hogy ez a férfi ez kiállt a tömeggyilkos mellett ebben a blogposztban, ez óriási port kavart, és ezután költözött ő Magyarországra, ahol a blogját olvasva úgy tűnik, hogy otthonra lett, és itt abszolút kényelemben és biztonságban érzi magát. Annak ellenére, hogy továbbra is folytatta a hasonló hangvételű blogposztjait.
Pontosan milyen hangvételű posztokról van szó, kik ellen uszítanak, és milyen ideált jelölnek meg?
Alapvetően egy olyan országról álmodik ez a férfi, ahol a színesbőrűek és a zsidók nem részei az országnak, tehát nem kaphatnak lakhatást, állampolgárságot. Ez lenne az ő világképe, amit ő ideálisnak tartana. És minden olyan embert, média személyiséget, illetve könyvet, akik ezzel egyetértenek, vagy esetleg látszólag egyetértenek, hasonló gondolatokat fogalmaznak meg, azokról nagyon pozitív hangvételű bejegyzéseket szokott írni, és ő is kifejti mellette a saját gondolatait, tehát rengeteg ilyen véleménycikk van, és egy kicsit ilyen pozitív kritika azokról, akik vele ilyen ideológiai közösséget vállalnak.
Vajon miért érzi ő itt jól magát? Miért választotta lakhelyéül Magyarországot?
Nem ő az első fehér felsőbbrendűséget valló személy, aki Amerikából, esetleg Nyugat-Európából ide költözik. Ennek több oka is van. Az amerikai médiában az elmúlt néhány évben Magyarországot az olyan adók, amik egy kicsit ilyen szélsőjobbos, extrém nacionalista oldalt képviseltek, azok olyan képet festettek le Magyarországról, hogy itt olyan nézeteket is el lehet mondani nyilvánosan, olyan nézeteket is fel lehet vállalni, amiket esetleg Nyugat-Európában, esetleg Amerikában elítélne a nagy közönség. Ezt a free speech alatt mondják, illetve reklámozzák ezeken a vagy mainstream, vagy akár ilyen nésebb adókon, blogokon, lapokban. És ez alapvetően egy ilyen reklámot keltett ezekben a körökben, hogy Magyarországra érdemes jönni, mert hogy itt nem fogják őket cancelezni, vagyis úgy elítélni, vagy...
A szólásszabadság jegyében kvázi el lehet mondani másút kirekesztőnek ítélt, vagy annak tartott véleményeket, nézeteket is.
Igen, bizonyos amerikai adókon kifejezetten így mutatják be Magyarországot, egy ilyen konzervatív paradicsomként is, ami nem feltétlenül csak a szélsőségekre vonatkozik, de hogy a konzervatív nézeteket valóknak is, ez egy nagyon ideális ország, mert hogy itt megvalósult minden, amit a konzervatívok szeretnének. Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, főleg az amerikai nézők, illetve az amerikai média szempontjából, hiszen gyakorlatilag, ha megnézzük a különböző törvényeket, a különböző politikát, akkor nem olyan sok dolog van, amiben az amerikai konzervatívok és a jelenlegi magyar kormány egyetértene, akár csak hogyha a fegyverkezésről, vagy akár az abortuszról van szó, akkor ha konkrét törvényeket vizsgáljuk, akkor azért rengeteg eltérés és különbség van. Én inkább azt látom, hogy kerestek egy olyan országot, amiről viszonylag eddig kevés ember tudott, és ideológiailag találtak néhány hasonlóságot, és így nagyon könnyű ezt a kicsi európai országot egy ilyen ideális helyként beállítani, akár a konzervatívok számára, akár, ahogy mint most látjuk, a szélsőségesebb nézeteket vallók számára is.
Vértél némi hasonlóságot felfedezni egy olyan elmélettel, ami Orbán Viktor beszédeiben is néha előkerül, egészen pontosan akkor, amikor a bevándorlás kerül szóba. Mi ez az elmélet?
Igen, ez az elmélet szerintem tökéletesen illusztrálja, hogy hogyan csorgott be a szélsőjobb a mainstreambe. És nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. A nagy népességcsere elméletről van szó. Egy francia szerző, és elnézést a franciául jól tudó hallgatóktól, valószínűleg rosszul fogom kiejteni a nevét, Renaud Camus-ről van szó. Az ő könyve a The Great Replacement, vagyis a nagy csere, a nagy népesség csere, ahol arról az elméletről ír, hogy valamilyen erők, és itt általában liberális erőket szokták hibáztatni, vagy okolni, azon a terven dolgoznak, hogy kicseréljék Európa, illetve Amerika lakosságát bevándorlókra. És kifejezetten van egy rasszista felhangja ennek az elméletnek, illetve azon, akik ezt terjesztik, ezt szokták hangsúlyozni, tehát hogy a fehér lakosság cseréjéről van szó. Ez az elmélet ebből a könyvből elkezdett belecsepegni az ilyen 4chan-szerű különböző szélsőjobbos csatornákba, csetekbe, ahol úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen néhány ember elmélkedett erről alufólia sisakban gyakorlatilag. És ez odáig gurult, ez a hólabda, úgy szoktam ezt mondani, hogy egyre nagyobb lett, hogy eljutott például a Fox News-ra, a Tucker Carlson műsorában, ahol már ő is nagyon lelkesen magyarázta a nézőknek, hogy van egy ilyen terv, egy ilyen háttérhatalom, aki azon dolgozik, hogy kicserélje a nyugat-európai, meg ugye ott kifejezetten az amerikai lakosságot színesbőrű bevándorlókra, és az erre fogékony nézők természetesen mindenféle forráskritika nélkül ezt az elméletet befogadták.
Ugye szabad ne felejtsd, ő az az amerikai televíziós személyiség, akinek Orbán Viktor nagyon szeret interjút adni, legutóbb is ezt tette Budapesten.
Igen, már többször jött hozzánk Magyarországra egyébként előadni, illetve már többször készített interjút Orbán Viktorral. Azt is megjegyezném, hogy az elmúlt 3 évben több interjút sikerült készíteni ennek az amerikai műsorvezetőnek, mint bármely független magyar médiánál dolgozó újságírónak. Ezt az elméletet, amit ugye Tucker Carlson a műsorán többször hangoztatott, itthon is hallhatjuk most már, többek között Orbán Viktor beszédében is megjelent. Először a beiktatási beszédében beszélt 2022 májusában, ami a nemzetközi médiában is nagy port kavart, hiszen utána nem sokkal utazott az amerikai szépekre beszélni. De egyébként korábban 2021-ben Szijjártó Pétertől is hallhattunk már hasonló gondolatokat, amikor azt mondta, hogy Brüsszel és a magyar baloldal migrációs politikája egyértelműen a nemzetek és a kereszténység meghaladására, az európai népesség cseréjére és a soros terv végrehajtására irányul. De ez az elmélet az itthoni kormánypárti médiában is rengetegszer felmerül. Én legutóbb például a Sajtóklub egyik műsorában hallottam erről a résztvevőket elmélkedni.
Egy picit a konkrét történetről beszélve, hogyan kaptad meg azt az infót, hogy ez a két férfi beiratkozott erre a kurzusra, és hát ez egy nemzetközi kurzus, hiszen magyar nyelvet oktatnak külföldi fiataloknak, hallgatóknak. Az is érdekel, hogy ők mit szóltak ehhez, amikor megtudták, hogy kik a diáktársaik.
Az információ az több helyről érkezett, de a diákok is megkerestek engem. A Twitteren alapvetően teljesen nyilvános, hogy én ezzel a témával foglalkozom, a szélső jobbal, illetve kifejezetten az amerikai és magyar vonalával ennek a témának. És ezek a diákok létrehoztak egy e-mail címet, amiben egyesével nem szerették volna vállalni a nevüket, mert kifejezetten féltek ettől a két férfitől, hogyha esetleg kiderül, hogy ők panaszt tettek ellenük, akkor valamilyen retorzióval szembesülnek majd, és erről az e-mail címről kerestek meg engem először, de addigra, amire már megkerestek, ez az információ egy másik csatornáról is bejutott hozzám, szintén a Twitter felületemen, és emiatt tudtam, hogy egy olyan történetről van szó, ami egy létező megtörtént eset, tehát már egy másik forrásból is értesültem.
Maguk a diákok onnan tudták meg, hogy ki ez a két férfi, hogy belefutottak az ő posztjaiba, és így azonosították be őket, ugye? Jól tudom?
A két diák onnan tudta meg, hogy ki ez a két férfi, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye a két férfi a saját hivatalos nevével regisztrált erre az ELTÉ-s nyelvi kurzusra. A szervezőknek nem tűnt ott fel, hogy kikről van szó, viszont ők egyébként a nemzetközi médiában és Amerikában pedig kifejezetten az egyikük egy ismert név, főleg annak, aki szokott a szélső jobbról olvasni, vagy foglalkozik ezzel, és az a férfi, aki az ismertebb név, ő egy olyan e-mail címet használt, ami az ő kiadójának a cégéhez tartozik, tehát a kiadójának a neve benne volt az e-mail címben, és az egyik levelezésnél, amikor az egész csoportnak küldték ki az e-mailt, akkor nem titkosított másolatban kapta meg mindenki az e-mailt, hanem rajta volt minden egyes tanulónak a neve és az e-mail címe, hogy kik vannak rácsatolva. És az egyik amerikai diák, akivel utána én egy külön titkosított csatornán felvettem még a kapcsolatot, és telefonon is beszéltünk, ő vette észre a kiadónak a nevét, és azonnal értesítette a többieket, akik még ebbe a csoportba jártak, hogy kikkel is tanulnak együtt magyarul.
Szóltak-e vajon a diákok az egyetemnek?
Igen, a diákok gyakorlatilag néhány napon belül értesítették az egyetemet, akikkel elindult egy levelezés. Ennek a levelezésnek a másolata egyébként hozzám is eljutott, a teljes levelezés az elejétől a végéig. Az egyetem reagált nekik, hogy indítanak egy vizsgálatot ezzel kapcsolatban, de arra jutottak, hogy az etikai kódexe az ELTÉ-nek nem tartalmaz olyan részletet, ami alapján ezt a két diákot el lehetne abból a csoportból küldeni, vagy ki lehetne őket tiltani. És amire ezt a választ egyébként már megkapták a diákok, 4 hetes kurzusról van szó, és ez a kurzus 3. hetében érkezett meg ez a válasz nekik, tehát már csak 1 hét volt hátra a kurzusból. Alapvetően erre a cikkre elég sok reakció érkezett, és azt figyeltem meg, hogy sok emberbe felmerült a kérdés, hogy hát ha ott a kurzus alatt ez a két ember nem csinált úgymond semmi rosszat, nem bántott senkit, akkor miért is kellett volna őket onnan kirúgni, vagy milyen alapon küldték volna el őket. Nyilván erre a én, mint újságíró, azt pontos választ azt nem mondhatom meg. Egy kérdést viszont szívesen felvetnék, hogy ilyenkor esetleg lehet, hogy érdemes abba beletekinteni, hogy, hogyha olyan személyekről van szó, akik a kurzus alatt is aktívak politikailag, illetve ezt az ideológiát aktívan terjesztik az interneten, vagy más fórumokon, illetve valamilyen ilyen csoportnak tagjai, tehát szerveznek ilyen jellegű szélsőséges, extrémista, szélsőjobboldali rendezvényeket, találkozókat, stb., akkor esetleg van-e értelme egy olyan módosításnak vagy kódexnek, ami lehetővé teszi azt, hogy ilyenkor valamilyen lépést tegyenek, és hogy esetleg erről egy beszélgetés, valamilyen kommunikációnak van-e esetleg értelme elindulnia? Bennem ez a kérdés merült fel inkább, hiszen ezek a diákok kifejezték felém azt, hogy ők féltek ettől a két férfitől, és egy olyan helyzetbe kényszerültek, hogy az utolsó héten még esetleg minden egyes nap egy terembe üljenek olyan emberekkel, akik az ő kárukat kívánják, esetleg az ő halálukat kívánják, vagy esetleg azt kívánják, hogy ők ne élhessenek a saját országukban. Tehát, hogy egy ilyen helyzetet esetleg el lehessen kerülni, arról lehet, hogy érdemes beszélgetnünk, én ennyit tudok mondani.
Volt valamiféle konfrontáció a diákok és a két férfi között?
Nem. A diákok nagyon féltek ettől a két férfitől, és nagyon szerették volna azt a helyzetet elkerülni, hogy ez a két férfi tudjon róla, hogy számukra kiderült, hogy kik ők. Az egyik tanárral beszélgettem még, aki ezen a kurzuson tanít erről, és ő mondta, hogy ő azt megfigyelte, hogy egyébként ez a két férfi kifejezetten nem akart együtt szocializálódni a diákokkal, és hogy egyébként nagyon divers csoportról volt szó, tehát rengeteg más országból érkező, illetve színesbőrű diák is részt vett ezen a kurzuson, és ez a két férfi soha feltűnően egy közös ebédre semmire nem ment el velük, tehát nem nagyon volt kommunikáció a többi diák és e között a két férfi között.
A beszélgetésünk elején említetted, hogy egyikük már évek óta itt él. Vajon mi lehet az oka annak, hogy most iratkozott be egy ilyen nyelvi kurzusra?
A mi gondolatunk az volt, hogy van egy olyan lehetőség is, hogy esetleg hosszabb távra tervezik a tartózkodásukat, és az ahhoz, hogy megszerezzenek ez a hosszabb távú itt tartózkodáshoz valamilyen papírt, ahhoz ugye jellemzően gyakran szükséges egy alapvető magyar nyelvtudás.
Próbáltad egyébként kérdezni őket, felvenni velük a kapcsolatot?
Igen, küldtem nekik e-mailt, de azt szeretném kiemelni, hogy bármikor, amikor ilyen témával foglalkozom, akkor nagyon szigorúan követem azt az elvet, hogy én nem készítek interjúkat extrémista, szélsőjobbos, fehér felsőbbrendűséget való személyekkel, nem készítek róluk hosszú portrékat. Ebben a cikkben néhány bekezdésben szükséges volt az olvasó számára elmagyarázni, hogy kiről van szó, de olyat, hogy egy emberről egy külön cikket soha nem írok. Ez egy olyan dolog lenne gyakorlatilag, amivel szívességet teszek nekik. Ők úgy kezelik a médiát, hogy tudjuk, hogy utálnak minket, de egy kicsit nekünk is dolgoznak, hogyha esetleg belemennek abba a játékba, hogy mi elkezdünk ilyen rasszista, meg antiszemita mémeket posztolni, abból egy külön cikk lesz valahol, azt az újság, az összes újság átveszi, esetleg címlapsztori lesz belőle, a legnagyobb boldogságot jelenti nekik, kifejezetten szeretnek szerepelni ezek az emberek, és mivel ők eddig egy nagyon kis, nis, vékony rétegben mozogtak, számukra a mainstreambe való bekerülés, az gyakorlatilag egy jutalom, és erre is játszanak, és emiatt nagyon is szoktam arra figyelni, amikor bizonyos esetekben valakitől esetleg idézek, ha előfordul, hogy válaszol ilyen kérdésre, hogy van, hogy szándékosan, tehát, hogy nem szó szerint nem az egész mondatot fogom belőle beidézni, mert szeretnek azzal szórakozni, hogy ezekben mondatokban valamilyen szójátékot, akronimát, egyéb dolgot elrejtenek, valamilyen ilyen extrémista üzenetet, és nagyon szeretnének azon jól szórakozni, hogy ez lejön valamilyen mainstream lapban.
Semmiféle vizsgálat, rendőrségi vizsgálat nem folyik ellenük, illetve azért erre térjünk vissza egy pillanatig, hiszen az ORFK-t is kérdeztük, ennek a cikknek az elkészítésében Keller Alántákos kollégánk is segített neked. Az ő kérdésére a rendőrség egy ilyen nagyon rejtélyes választ adott. Mi is ez a válasz pontosan?
Igen, az ORFK reagált a megkeresésünkre viszonylag gyorsan, de sajnos egy elég rövid választ kaptunk, és nem érkezett meg az információra, amire kíváncsi voltunk. Annyit írtak összesen, hogy adatvédelmi okokból nem válaszolhatnak a feltett kérdéseinkre, tehát nem cáfolták azt a kérdést, amit mi feltettünk, de nem is adtak nekünk információt.
Mi számodra a legnagyobb tanulság ennek a történetnek?
Számomra az a legnagyobb tanulsága, hogy milyen félelmet, mekkora félelmet kelthet azokban egy teremben ülni, egy szobába összezárva lenni olyan emberekkel, akik az ő kárukat kívánják, akik gyakorlatilag minden napjukat azzal töltik, hogy gyűlöletet keltenek más csoportok ellen, és hogy milyen pánikot tud ezt kiváltani a diákokból. Ez egy fizetős kurzus. És annak ellenére, hogy volt, aki ezt befizette, ezt az összeget, rászánta egy fiatal tanulóról van szó, és nagyon szeretett volna egyébként magyarul tanulni, az utolsó napokra már nem ment el, mert félt bemenni a terembe ezek miatt, az emberek miatt. És a telefonon is mondta nekem, hogy ezt nagyon-nagyon sajnálta, a csoporttársaitól kérte a jegyzeteket, úgy tanult, de hogy nem tudott ott lenni személyesen emiatt, mert benne ez kifejezetten félelmet ébresztett, és szerintem ez nagyon aggódalmaskodtató, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol még mindig vannak olyan csoportok, amik nem tanultak a történelem gyakorlatilag legnagyobb hibáiból, és még mindig akkora hatalom van a kezükbe, hogy gyakorlatilag el tudják ezt érni, hogy valaki féljen bemenni egy nyelvórára.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.